hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Hamarosan az autópiac jelenlegi problémáiról, illetve az elektromos rollerrel való közlekedés szabályozásáról, valamint szabályozatlanságáról beszélgetünk. Előtte azonban arról, hogy jó irány a fosszilis üzemanyagokról való átállás, de nem mindegy, hogy milyen ütemben történik. Ezt mondta a rádiónknak az Eurofleet flotta kezelő üzletfejlesztési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban 2035-től betilthatják a benzines és a dízel autók értékesítését. A szakember szerint nem kellene az európai cégeket hátrányos helyzetbe hozni a kínai és az amerikai gyártókkal szemben. Vannak még kérdések az elektromos töltőhálózat kiépítésével, valamint a megtermelt áram tisztaságával kapcsolatban is, és az erőltetett tempó akár ellentétes hatással is járhat. Lakatos Gergely, Lakatos László kérdezte.
Ugye az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035-től az új gyártású autók csak elektromos hajtásúak lehetnek, tehát sem benzines hajtása, sem dízzel elhajtott autót már nem lehet forgalomba hozni. Ez egyébként mondjuk úgy is, mint az autós iparágban szolgáltató vállalkozást, mennyire érinti Önöket?
Igen, ez egy izgalmas döntés, ami most megszületett, ugye egy-két országban ez már előre lett vetítve. És ha európai népa gondolkodunk, akkor ugye elég sok országról beszélünk, és nyilván mondjuk ez Norvégiában egy könnyebb történet, ahol már most is nagyon nagy az átállás és nagyon megújuló energiahasználat, míg más országokban ez akár nehezebb is lehet. Ez egy nagyon erős döntés mindenképpen, mert erre több oldalról fel kell készülni, de nem lehetetlen. Viszont most 2022-t írunk, 2035 meg azért egy szempontból belátható időtávolságban van, más szempontból pedig nem, és ebből a szempontból ez egy kíváncsisággal eltöltő helyzet.
Addig még valóban sok minden dolog történhet, de igazából itt a nagy problémát talán az jelentheti, hogy át kell állni teljesen az iparágaknak is, meg át kell állni teljesen a kiszolgáló szolgáltatóknak.
Igen, nézzük sorba a dolgokat, tehát az egyik része az a Fit for 55, ami elindult. Az tűzte ki célul, hogy a 90-es évekhez képest 55%-kal kevesebb CO2 kibocsátása legyen az egész autóállománynak, ez most csak a személyautóállományt jelenti, Európában. Most ehhez azt kéne elérni, hogy a személyautók 58%-ban 2030-ban már elektromos meghajtásúak legyenek. És ugyanúgy tovább lehet menni akkor a buszok meg a teherautók terén, de ez egyik része csak. Tehát maga az autógyártás az, hogy ezt képes-e lehozni. A másik része nyilván az akkumulátor előállítás kapacitás, hogy ennyi idő alatt képesek vagyunk-e ennyi akkumulátort előállítani, hogy a jelenlegi autó vásárláshoz képest, ugye minden autóba kvázi elméleti szinten már csak a akkumulátoros verzió jöjjön ki. A harmadik része pedig a töltőhálózat kérdése, ugye nyilván most a benzin és dízel üzemanyag hálózatok rendelkezésre állnak, viszont az elektromos töltőhálózatnak pont március végén jött ki az ellenőrzése, hogy hogy áll. Az EU részéről szintén, ez egy nagy összefogással készült felmérés volt. Itt az jött ki, hogy a töltőhálózat kiépítését legalább 9-es sebességre kéne felgyorsítani európai szinten átlagosan.
És akkor itt fölmerül az a kérdés is, hogy van-e ehhez megfelelő mennyiségű áram. Tehát, hogy el lehet-e érni azt, hogy gyors töltővel olyan módon lehessen tölteni, hogy egy-egy ilyen nagyobb töltési hullámot, az például a hálózatok hogy tudnak lekezelni, illetve hogy honnan van annyi megújuló energia éppen akkor azon a ponton ott, ahol töltenek.
Azt hiszem, ez a negyedik pillér a történetnek, tehát az autógyártás maga, tehát hogy tudunk-e olyan autót gyártani, kerül-e bele elég akkumulátor, van-e töltőhálózat, ahol be tudom dugni, és a töltőhálózatnak van-e elég energiakapacitása, ugye, hogy ezt bele tudjuk táplálni az autóba. Én azt a kérdést most elengedném, és ezt nem biztos, hogy ennek mindenki örülni fog, hogy ez az áram, ez mennyire lesz zöld áram, vagy nem zöld áram. Ugye egyre többször már inkább arról beszélünk, hogy lokális emisszió kibocsátás mentes egy-egy ilyen elektromos autó, és egyre inkább erre törekszik az EU is, mert ez, amit ugye meg lehet fogni, és hogy hol készül az áram, és miként készül az áram, és ott messze a városokból az mennyire pöfékel az a szénerőmű, vagy mennyire vízerőmű, vagy bármi fenntartható másból készül az áram. Én úgy látom, hogy ez egyre kevésbé prioritás. Persze mondogatjuk így nagyobb szinteken, hogy így vagy úgy, de gyakorlatilag ez már egyre kevesebb embert érinti, illetve nyilván itt nem csak az autókat kell ugye hozzá hozzávenni az energiafogyasztáshoz, hanem azt is, hogy maga az egyéb fogyasztók, és itt jön a háztartás, az iparág, a minden más, hogy ott hogyan állnak ezek a fogyasztások, és nyilván ezek nőni fognak, tehát itt egy megkettőzött ütemmel kéne gyakorlatilag az energia előállítás zöldítését folytatni.
Ezek szerint az energia az még nagyon kérdéses, hogy mennyire lesz zöld, és mennyire lesz megfelelő mennyiség. Ha most mindent betartunk, de akkor ha visszatérünk magához az iparághoz, tehát hogy mondjuk lesz-e elegendő akkumulátor, vagy ahhoz technológiai áttörés kell, vagy újabb technológiák bevezetése, hogy valami módon elektromos hajtás legyen, de ne a jelenlegi akkumulátorokkal, hiszen az nagyon végesnek tűnik, és hát ez sem nevezhető a legzöldebb megoldásnak, akár a bányászatot nézzük, akár egyéb oldalt.
Most azt kell mondani, hogy az elektromos akkumulátor története nagyon sokat fejlődött, csak meg az elektromos autózás, meg az akkumulátoros történet, az túl hamar és túl nagy ígéretekkel indult el. De ha veszük a lítium-ionos akkumulátorokat, amik a 90-es évek közepén indultak el, azok azóta már négyszeresen jobb energia sűrűségét tárolnak el, és a költségük 18-addal esett. Tehát ha 2010-től nézzük ezt, akkor 90%-os költségen vagyunk most, tehát csökkent a költség, és a kapacitás 2010 óta pedig duplázódott. Ebből a szempontból az akkumulátorok maguk nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül, és hatalmas ütemben fejlődnek. Úgyhogy ez a része, ez nem gond. A másik, a bányászat, amit mondott, ugye a kobalt az, ami leginkább kérdéses volt, úgyhogy ezt leginkább úgy Afrikában bányászák, itt szokott előjönni a gyerek munka, a rabszolga munka, és hogy kinek a tulajdonében vannak ezek a dolgok. Itt is azt lehet nézni, hogy a 90-es éveket veszük példaként, akkor hogyha a 90-es években 100%-nyi kobalt oxid került az akkumulátorba, akkor most már ott tartunk, hogy a 90-es évekhez képest a 20%-a. És jönnek elő újfajta akkumulátor, nevezzük úgy koktélok, hogy a kobaltot kiváltsák más és más anyaggal. Tehát ebben is hatalmas erőre lépések történtek, és a kobaltot ugye szoktuk szívni egyébként visszatérve még erre, de azt sem mondjuk hozzá például, hogy a laptopokban, a telefonokban és egyéb akkumulátort igénylő kis eszközökben ugyanez az akkumulátor és szállítás van, akkor még úgy látszik ez kevésbé zavarta az embereket, vagy most ez az autóval felerősödött. Tehát ezek nagyon összetett dolgok, és ez kicsit olyan történet, hogy én mondhatom ezt is, vagy mondhatjuk azt is, hogy sikerülni fog, vagy nem fog sikerülni. Azt látjuk, hogy az elektromos autózás az ebből a szempontból megállíthatatlan. Ha az energia hatékonyságát nézzük, akkor az megkérdőjelezhetetlen. Hogy ez mikorra sikerül, illetve hogy ez az Európai Unión belül milyen egyéb változásokat kell, hogy magával hozzon, ez nagyon vegyes kép. Hiszen az autógyártókat nézzük, akkor mondjuk az elektromos autógyártásban Kína és az amerikai autógyártók vannak nagyon-nagyon előnybe. Hogyha ezt erőlteti az EU, hogy ilyen gyors sebességen menjen, akkor könnyen fennállhat annak is a veszélye, hogy az európai autógyártók ebben az elektromos autógyártásban úgymond kiszorulnak, és egy újabb iparágat engedünk át, úgymond export-orientált történetet, tehát hogy behozzuk ugye az elektromos autókat. Úgyhogy ilyen szempontból észnél kell lenni, és nagyon izgalmas ez a kihívás, hogy ezt hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy amennyire lehetséges ez zöld legyen, amennyire lehetséges ez gazdaságilag ténylegesen megérje, és közben az európai autóipart se nyírjuk ki ezzel a gyors tempóval.
Hát igen, az európai döntéshozóknak azért sikerült már az elmúlt években egy párszor a zöldítés jeligével a saját európai uniós iparukat nehezebb helyzetbe hozni. Tehát akkor ezek szerint annak a veszélye fennáll, hogy ez a szabályozás is ilyen lesz.
Én összességében azt gondolom erről az elektromos átállásról, hogy ez egy jó irány. A sebessége, meg hogy ehhez milyen áldozatot vagyunk hajlandóak hozni az Európai Unión belül, ez, amit jobban érdemes lenne átgondolni, és nem ahhoz kitűzni a céldátumot, hogy mikortól szeretnénk teljesen zöld városokban élni, hanem minden mást egybevetve, mi az a reális cél, amivel megmarad a kecske is, meg a káposzta is, megmarad az autózás is, megmarad a közlekedésünk is, hiszen hogyha túl gyorsan megy végbe ez a változás, akkor nyilván sok ember azt mondja, hogy inkább ülök a mostani régi autómba, ami egyre inkább tovább előrelegszik, és egyre inkább ugye károsanyagkibocsátásban továbbra is bennmarad a rendszerbe, és mi az a lépték, amivel az autóipar is, az emberek is hajlandóak átállni, és tudnak átállni, és az energiaszektor is, meg a töltőhálózat is kibírja ezt a történetet. És ebből a szempontból kéne nézni ezt a prioritást, hogy a közlekedésünk, illetve az autógyártásunk, illetve az emberek élete hogyan tudja ezt a ritmust felvenni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az autópiac jelenlegi problémái nem viselik meg az MG márkát, így a cég közép-európai terjeszkedésbe kezd. A regionális központ helyének Budapestet választották, közölte a cég kelet-közép-európai marketing igazgatója. Hársfalvi János kiemelte, hogy az új autó között egyelőre nem csak elektromos hajtáslánccal felszereltek lesznek, de hosszú távon ez a cél. Németh Kincső interjúja következik.
Újra kapható lesz Magyarországon a brit MG autómárka, viszont azért most egy elég instabil időszakról beszélhetünk. Mi az oka annak, hogy mégis most kezdődik ez a terjeszkedés, és milyen kockázatokra lehet számítani?
Hát az ok az igazából teljesen független a jelenlegi piaci helyzettől. Az MG márkának a jelenlegi tulajdonosa a SAIC Motor. Gyakorlatilag egy folyamatos felfejlesztését tűzte ki ennek a márkának. Először tulajdonképpen a születési helyén, Angliában erősödött meg újra, élet újjá az MG Motor, és onnan tulajdonképpen első hullámban a nyugat-európai országban nyíltak márkakereskedések és értékesítési irodák, és igazából a következő hullám a közép-kelet-európai régió. Tulajdonképpen ennek most jött el az ideje, nagyjából 2017-től, 18-tól 20-ig történt ez a nyugat-európai nyitás, és az utóbbi időszakban pedig a kelet-európait kezdjük el kiépíteni. Tehát végül is függetlenül attól, hogy milyenek a jelenlegi viszonyok, mivel folyamatos az épülés, most elérkezett ennek is az ideje.
A márkát akkor nem is érinti az alkatrész hiány, vagy mondjuk a kereslet csökkenése, vagy csak nem olyan mértékben, hogy ez zavaró legyen?
Az utóbbit mondanám, talán kisebb mértékben érinti. Ettől függetlenül teljesen, hogy mondjam, tehát nem került ki a piaci hatások alól egyetlen gyártó sem. Viszont maga a gyártó, maga a szervezet kellően erős, kellően jó kapacitásokkal és beszállítói láncokkal rendelkezik ahhoz, hogy bár érintve van nyilvánvalóan minden más autóipari hatás által, egyelőre tud fejlődni a vállalat, és tud terjeszkedni tulajdonképpen a márka.
Úgy fogalmaztam, hogy újra kapható lesz Magyarországon. Mi volt annak az oka, hogy volt egy ilyen kisebb szünet, vagy hogy eltűnt a piacról?
Magának a márkának a története igencsak változatos. Tehát ugye maga a születése 1924-ben indult a Morris Garage néven. Ez egy kicsi angol cég volt, és főleg roadstereket, talán azt lehet mondani, hogy ilyen sportos autókat, vagy sportautókat gyártottak. Fejlődött, szépült, épült ez a márka, de többször gazdát cserélt később. De végül több autóipari tulajdonoson keresztül került a SAIC-hoz a tulajdonlása ennek a márkának. És tulajdonképpen, hogy miért, talán az előző tulajdonosai nem tudtak, vagy nem szándékoztak befektetni azokat az összegeket, amivel újjá lehet illeszteni a márkát, de a SAIC úgy gondolkozott, azt a stratégiai tervet választotta ezzel a márkával, hogy igenis ebben van fantázia, és ezzel sikereket lehet elérni a Európában. És mivel ez a döntés megszületett, elindultak a fejlesztések, és az eddigi eredmények Angliában, Nyugat-Európában bizonyítják is a döntésnek a validitását. Magyarországnak egy kiváltsága lesz a magyar piacnak, így az autópiacokon belül, hogy a regionális központ helyül Budapestet választotta a cég. Tehát disztribútor vállalat és értékesítési iroda az lesz mindenhol, Csehországban, Magyarországon, Szerbiában vagy Horvátországban, de hogy ezt a régiót regionális szinten összefogó iroda is itt létesül, az autóipar szempontjából szerintem egy nagy fegyvertény.
Milyen szempont alapján választották egyébként Budapestet?
Hát egyrészt a földrajzi szempont, tehát ha Közép-Kelet-Európát nézzük, akkor tényleg itt vagyunk a közepén, nem északra és délre is. Hasonló távolságokat lehet megtenni a szélekig, tehát mondjuk a Baltikumtól Albániáig. Ez biztos, hogy egy fontos szempont. A másik pedig az, hogy megfelelő infrastruktúra, megfelelő a gazdasági környezet, a piaci környezet, nagyjából ezek voltak a fő tényezők.
Azt olvastam, hogy az MG márka nagyon elkötelezett a környezetvédelem iránt. Ez hogy fog megnyilvánulni abban a 6 autóban, ami most majd a piacra kerül, mindegyik elektromos autó lesz?
Nem mind, de majdnem mind elektromos autó, ez inkább egyelőre a nyugati piacokon jellemző. Minden térségben az aktuális helyi igényeknek megfelelően jelenik meg a márka. Tehát a közép-kelet-európai térségben még abszolút van helye, például a másfél literes szívó benzines motornak is. Abszolút van rá igény nagy mennyiségben, tehát itt úgy döntött a vállalat, hogy ilyen meghajtással is jelentkezni fog, de alapvetően, hogy hogyan nyilvánul meg az elkötelezettség, hogy valóban a legmodernebb technológiák és a legzöldebb technológiák is teljes mértékben jelen vannak a modellpalettán, sőt, bizonyos térségekben valóban ezekre fókuszál a vállalat, tehát a teljesen elektromos autókra.
Életbe léphet egy olyan szabályozás, hogy 2035-től csak elektromos autókat lehet majd vásárolni. Említetted, hogy az MG-nek nem csak elektromos hajtású autói vannak. Terveze átállni arra végleg, vagy hogyan érintheti ez a szabályozás a márkát?
Én úgy látom a jelenlegi fejlesztések alapján, hogy amennyiben valóban megvalósul ez a fajta szabályozás, akkor az MG motor teljesen készen fog erre állni. Tehát addigra, ha ez lesz a kötelező, akkor a teljes paletta tud elektromos autókkal működni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Még mindig nincs szabályozva az elektromos rollerrel való közlekedés, ami egyre nagyobb problémát jelent. Évek óta húzódik egy jogszabály beiktatása, amely döntene egyebek között arról, hogy hol lehet e-rollerrel közlekedni, mondta a rádiónknak a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke. Kovács Kázmér hozzátette, balesetkor jogbizonytalanság áll fent. Előfordul, hogy nincs egyetértés az ügyészség és a bíróság között. Az állam nem szívesen szigorítja az elektromos rollerek használatát, mert az csökkentheti a használók számát, holott környezetvédelmi szempontból pozitív a sok rollerező. A Magyar Autóklub jogi bizottságának elnökével, Kovács Kázmérrel Némedi Kincső beszélgetett.
Jelenleg hány elektromos roller van használatban, és meg lehet-e azt tippelni, hogy az utakon napi szinten hányan közlekednek ilyennel?
Hát ezt tényleg csak tippelni lehet, ugye mi statisztikát nem vezetünk, de én mindenképpen több ezerest, akár tízezeres nagyságrendet feltételezek.
És mi a legnagyobb probléma ezekkel a rollerekkel?
Hát a legnagyobb probléma az, hogy kialakult egy olyan helyzet a közlekedésben, hogy egyre inkább érdekelté válnak az emberek abban, hogy gépkocsi helyett ezeket az úgynevezett mikromobilitási eszközöket használják, tehát a elektromos kerékpárt, elektromos rollert, mert kevés a hely, ennek a hely szükséglete viszont csekélyebb, könnyebb vele parkolni, és olcsóbb a fenntartása, úgyhogy egyik oldalról továbbra is nagyon fontos a mobilitás igény, hogy egyik helyről a másik helyre viszonylag gyorsan el lehessen jutni. A tömegközlekedés az csak korlátozottan tudja ezt kiszolgálni, vagy éppen nem is tudja minden esetben kiszolgálni, és ezért a kerékpár mellett ezek az e-rollerek is megjelennek. Ugyanakkor nincs felkészülve az infrastruktúra ezeknek a fogadására. Az ideális az lenne, hogyha mindenütt lennének kerékpárutak, kerékpárok számára fenntartott sávok, és ezek az e-rollerek ott közlekednének, de ez sok helyen nincsen meg, és akkor hol tudnak közlekedni, vagy a járdán, vagy az úttesten. A járdán azért nem jó, mert a gyalogosokra, meg önmagukra veszélyesek, az úttesten pedig azért nem jó, mert szintén önmagukra veszélyesek, illetve veszélyesek a járművezetőkre is. Ezeknek a sebessége ugyanakkor viszonylag jelentős is tud lenni. Tehát az infrastruktúra hiánya az egyik probléma, ami fennáll, és hát a másik probléma tulajdonképpen következik ebből, hogy a szabályozás, a jogi szabályozás az teljes egészében hiányzik. Ugye az EU-nak van rendelete ezzel kapcsolatban, de az inkább csak formálisnak nevezhető, mert azokat az e-rollereket minősíti csak járműnek, pontosabban segédmotorkerékpárnak, amin ülés is van. Na most ez a ritkaság. gyorsaság, tehát ez a kevesebb. A többivel kapcsolatban pedig hát ott van a bizonytalanság. Ha segédmotorkerékpárnak minősül, akkor jogosítvány kellene hozzá, sisakkal lehetne csak vezetni, kötelező biztosítást kellene kötni rá. Viszont, hogyha meg kerékpárnak minősítjük, akkor járdán nem közlekedhetne vele lakott területen főszabályként az e-rolleres, ami megint csak probléma. Káoszos a helyzet, hiányzik a jogszabály, annak ellenére, hogy a Magyar Autóklub már évekkel ezelőtt kezdeményezte ezt a szabályozást, de hát nem véletlen, hogy ez a szabályozás késik, mert bármelyik ujjunkat harapjuk, az sajnos fájni fog mindaddig, amíg nagyobb számban nem lesznek bicikli utak.
Mondta, hogy már évek óta húzódik ennek a jogszabálynak a megalkotása, viszont azért az évek során gondolom nem egy baleset történt, ami e-rollerrel összeköthető. Ilyenkor a rendőrök milyen szempontból kategorizálják, járókelőnek, biciklisnek, hogy lépnek fel ilyenkor?
Ezen is vita van, ellentétes álláspontok születnek ezzel kapcsolatban, és a jogszabály háttér hiányában egy jogbizonytalanság van ezen a téren. Ugye a Pintás Sándor belügyminiszter nyilatkozott egyszer korábban, hogy segédmotorkerékpárnak kell, hogy tekintsék, aztán az ügyészség az ezzel nem mindenben értett egyet, a bíróság sem, és hát nem véletlenül, ugye, mert egyik oldalról jó lenne, jogalkalmazói oldalról, tehát hatósági oldalról, ha tényleg tekinthetnék segédmotorkerékpárnak, de hát az előbb említettem, hogy akkor viszont ez a felhasználói oldalon jelentene jelentős hátrány, hiszen jogosítvány kellene hozzá, sisak kellene kötelezően, biztosítást kellene rá kötni, és ez, amikor azokat a szempontokat vesszük számba, hogy hát jó lenne, hogyha minél kevesebb autó közlekedne, és ezeket az egyéb eszközöket használnák az emberek, akkor viszont nem szívesen szigorítják a használat feltételeit az e-rollerek tekintetében. Tehát ellentétes szempontok merülnek fel állami oldalon is. Egyik oldalról a közlekedés biztonság, másik oldalról a környezetvédelem.
Akkor olyanról nincs is szó ebben az esetben, hogy mondjuk teljesen kivonják a forgalomból az e-rollert, mert hogy környezetvédőbb.
Azt nem, egyáltalán nem gondolom, hogy ki akarnák vonni a forgalomból. Egyrészt azért, mert világszerte éppen, hogy terjedőben vannak, másrészt pedig vannak szempontok, amelyek mellette szólnak.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History Best of-ban kollégánkra, Rota Francescóra emlékezünk. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.